Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm Önöket ma este is. Tetszene emlékezni arra a képre, amivel befejeztük a múlt alkalommal? Gyönyörű szép kép Jézusról, ahogy áll az ajtó előtt és kopogtat. És úgy elgondolkodtam magamban, hogy ha Jézus ott állna az ajtó előtt, a bejárati ajtó előtt, és kopogtatna, és mi meghallanánk, vajon mit tennénk? Ha ki lenne az, aki kész lenne akkor arra, miután megismeri, hogy Jézus szól is és kopogtat, és készen lenne arra, hogy megnyissa az ajtót. Ki tenné meg ezt? Én biztosan megtenném. Önök hogy lennének ezzel? Megtennék biztosan. Köszönöm szépen. Igen. A mai ember szkeptikus is egy kicsit. Ez így van. Hát ilyen korban élünk, annyi csalódáson mentünk át a 20. században, hogy az európai ember szkeptikussá vált sajnos. De úgy gondolom, hogy az alapján, amit a Bibliából megtudunk Jézusról, valószínűleg megismernénk a hangját, megismernénk azt, hogy mit mond, és hogy hogyan kopog, és hogyan köszönt bennünket, és úgy gondolom, hogy néhány másodperc alatt biztosak lennénk abban, hogy igen, ő az igazi Jézus. Miről tanulunk ma este? Jeruzsálemről. Mit tudunk Jeruzsálemről? Jeruzsálem jövőjéről. Hát elég sokféle vélemény van a városról. Lehet azt mondani, hogy nagyon sok ember gondolkodik úgy, hogy Jeruzsálem még valami nagyon fontos szerepet fog betölteni az emberiség jövőjében. Talán arra gondolnak, hogy ezen belül a zsidóságnak különös szerepe lesz. Vannak, akik még tovább mennek egy lépéssel, és azt mondják, hogy nem csak Jeruzsálemnek lesz jelentősége, hanem a templomnak is, ott Jeruzsálemben, azaz, hogy a jeruzsálemi templom újra felépül. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy el kell menniük Jeruzsálemben. Beszéltem olyanokkal, akik azt mondták, hogy nekik ott kell élniük, ott kell megvárniuk, míg jön a messiás. Valamikor a 90-es évek közepe táján volt egy személy az Egyesült Államokban, David Koresh, talán a nevéről tetszettek hallani, aki egy szabályos erődítményt épített egy Waco nevű városban, Texas államban, elbarikádozta magát, és azt hitte, hogy ő Jézus Krisztus. Felvette a Dávid nevet, ugye a David, magyarul Dávid, és a Koresh, az pedig egy arám ejtése a Círus vagy Kóres névnek, és ezért úgy gondolta, hogy egyrészt ő Dávidnak egy leszármazottja, azaz ő maga a testet öltött Jézus, ezen kívül pedig hitt abban, hogy ő lesz a szabadító, ahogyan Círus annak idején engedélyt adott a zsidó foglyoknak, hogy Babilonból hazatérjenek, ő lesz az, aki majd a mennybe hazatérők vezetője lesz, de neki el kell mennie Jeruzsálembe. Hát nem jutott el sohasem Jeruzsálembe. Egy szabályos kis belharc támadt ott a védők között, illetve az FBI emberei között, és végül az egész erődítményt, lehet így mondani, felrobbantották, és akik ott voltak, korábban néhányan elmenekültek, de akik ott maradtak, kb. 60-70 ember, nők, férfiak, gyerekek is közöttük, mind ott haltak meg a tűzben. Egyszerűen azért, mert ez az ember úgy képzelte, hogy Jeruzsálem jövője valójában azt jelenti, hogy neki oda el kell mennie, ő lesz majd a kiválasztott, és mindazok, akik vele együtt elmennek, valahogy részt vesznek ezekben az utolsó eseményekben. De mindezt félretéve most gondoljunk arra, hogy mit is tudunk a Biblia alapján Jeruzsálemről, illetve egyáltalán a jövőről. Már az első alkalommal beszéltem a jövőről, és kérdeztem azt, hogy egyáltalán mit hozhat nekünk a jövő. Ahogy az előbb is említettem, az európai ember egy kicsit szkeptikus. Egyáltalán merünk-e a jövőre gondolni? Az elmúlt két előadáson néhány ígéretről beszéltünk, különösen a levelek kapcsán, ha tetszenek emlékezni, hogy minden gyülekezet kapott bizonyos ígéreteket, az első egyet, aztán a második kettőt, a harmadik hármat, és így tovább. A Biblia egyébként tele van ígéretekkel. Volt, aki megszámolta egyszer, és azt mondta, hogy minden napra jut egy ígéret. Tehát van 365 ígéret a Bibliában. Aztán később azt hallottam, hogy ennél sokkal több van, talán 1000 is van. Mások meg azt mondják, hogy még 1000 fölött is lehet találni ígéreteket. De amikor a jövő ígéreteiről beszélünk, meg lehet fordítani egy kis szójátékkal, és meg lehet azt kérdezni, hogy ígéretes-e a jövőnk? Mit hoz a jövő? Egyesült egyházakat? Ne talán egyesült Európát? Egyesült világot? Ugye az emberiség mindig is azon gondolkodott, hogy valahogy egységre jusson. Ha egy régi bibliai képre tetszene gondolni, a bábeli toronyra, Mózes első könyvében találhatjuk, nem sokkal azután, hogy vízözön pusztította ezt a világot, és az ember arra gondolt, hogy valahogy el lehetne kerülni ezt a katasztrófát, ha ne talán még egyszer jelentkezne, ezért megépítették a bábeli tornyot, amikor még az embereknek a Biblia szerint csak egyetlen nyelvük volt, és egy helyen próbáltak gyülekezni, hogy valami egyesült világ jöjjön létre. További kérdés az, hogy mitől egység az egység? Vajon az egység egyformaság-e? Sokan úgy gondolják, hogy igen. Vannak a világon ma is országok, ahol diktatúra van, és ha megtetszenek nézni ezeket az országokat, vagy az onnan érkező képeket, akkor úgy tűnik, hogy az emberek még arra is ügyelnek, hogy a ruhájuk egyforma legyen. A ruhák szabása, a ruhák színe, egyáltalán a megjelenés, még szinte a mosoly is. Hát a Biblia alapján azt kell mondanunk, hogy az egység nem az egyformaság semmiképpen, és hogy ebben az egységben nem biztos, hogy Jeruzsálemnek az a szerepe lesz, amire sokan gondolnak. Nézzük meg most a jelenések könyve szerkezete szempontjából, hogy hol is olvashatunk Jeruzsálemről. Nézzük meg ezt a jól ismert szerkezetet. Ezt minden este meg fogom mutatni, úgyhogy a végén már mindenki kívülről tudja. Hány elemből is áll ez a szerkezet? Tetszenek emlékezni rá. Van egy prológus és egy epilógus, majd azután van összesen hány elem? 7. Ami azt jelenti, hogy van 3 pár, és végül egy középső páratlan elem. Ebben a páratlan elemben, a középső részben van a jelenések könyve lényege. Ez körülbelül a 12., 13. és 14. fejezetet jelenti. A többi 6 elem párokba rendeződik. A múlt alkalommal beszéltünk a 7 gyülekezetről. Lehetne úgy is mondani, hogy ez a 7 gyülekezet mintegy szimbolizálta azt, hogy a kereszténység egy kicsit széttöredezetté válik a történelem során. Most ennek van egy ellentétes képe a könyv végén, a jelenések könyve 21. és 22. fejezetében, amelyet B vesszővel jelöltem, ez párhuzamosa a 7 gyülekezetről szóló résznek. Tehát ameddig a jelenések könyve elején inkább azt találjuk, hogy a dolgok mintha egy kicsit hanyatlanának, ha tetszenek emlékezni a levelekre. Ugye még az első gyülekezetnél úgy tűnt, hogy minden rendben van, mert fáradozott, mert sokat dolgozott, mert nem fáradt el, mert kitartó volt. Igaz, hogy a szeretete már meggyengült később, de hogyha nézzük az utolsót, a Laodicea gyülekezetet, akkor azt kell mondanunk, hogy ott már szinte semmi jó nincsen. Ez a gyülekezet azt hiszi, hogy minden rendben van nála, és az isteni diagnózis azt mondja, hogy nyomorult, nyavajás, vak, mezítelen, szerencsétlen, nincsen semmi, amivel dicsekedhetne. Tehát egyfajta hanyatlást látunk a levelekben, illetve a gyülekezetek egymás utániságában. Viszont a Jelenések könyve 21. fejezete egy egész más képet rajzol elénk, mégpedig az új Jeruzsálemet, ahol már nem 7 gyülekezet, hanem csak egy van. És ez az egy a Jeruzsálem nevet kapja. Hogyha most a kiosztott Bibliában megtetszene keresni ezt a részt, a könyvjelzőtől jobbra, tehát a Biblia közepétől jobbra, egészen a könyv végéig kellene lapoznunk a 303-as, 304-es oldalra, ahol a Jelenések könyve 21. és 22. fejezetét találhatjuk. Itt egyetlen egy gyülekezetről olvasunk. Nincsen már az a 7 kis-ázsiai gyülekezet, már nincsen egy hanyatló közösség, amelynek a legvégén egy tragikus képet találunk. Jézus azt mondja, hogy mivel lágy meleg vagy, kivetlek téged a számból, illetve ugyanennek a gyülekezetnek mondja, hogy ott állok az ajtó előtt, és zörgetek, és várom, hogy megnyisd. A Jelenések könyve végén egy egészen más kép. Már csak egyetlen gyülekezet van. És mit tudunk erről a gyülekezetről? Ha olvassuk az első 2 verset, akkor kitűnik, hogy ez a gyülekezet milyen nevet kap. Talán nézzük meg a 303. oldalon a 21. fejezet első 2 versét. Így hangzik, ezek után láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Nagyon érdekes ez a kép pár. Van egy város, és van egy asszony. Lényegében ezek szinonímák. Néha úgy írja le ezt az új valóságot a Biblia, hogy város, Jeruzsálem, néha úgy, hogy a bárány mennyasszonya, a bárány felesége. Van egy másik asszony is a Jelenések könyvében, majd később őróla is fogunk tanulni. Ott is van egy név, ez pedig a Babilon. És Babilonnal kapcsolatosan megjelenik egy asszony, egész pontosan a 17. fejezetben. Az asszony homlokára ott van, oda van írva, hogy Babilon, de a Biblia azt mondja róla, hogy ő egy hűtlen asszony, egy parázna asszony, egy olyan asszony, aki tékozolja a maga erejét, a fizikai, szellemi erőket, egy büszke asszony, aki úgy gondolja, hogy ő nála minden lehetséges, de valójában másokat is a házasságtörésbe, illetve a részegségbe visz bele. Az új Jeruzsálemről viszont azt olvassuk, hogy ez valami rendkívüli valóság lesz, mert az első, amit ismerünk, amit jelenleg is látunk, az eget, a földet, ezeket többé János apostol nem látta, még a tengert sem, de viszont látta az új várost, ahogy ő fogalmazta, a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szánt le. Na, mielőtt erről az új városról néhány közelebbi dolgot mondanék, egy néhány bibliai rész kapcsán vizsgáljuk meg azt, hogy mit tudunk a földi Jeruzsálemről. Mióta létezik ez a város? Egyáltalán mit jelent a város neve? Ugye a Jeruzsálem, Sálom, ha a Sálom szót tetszettek hallani, akkor már is elárultam, hogy mit jelent, ugye béke vagy békesség. Valójában a Jeruzsálem a békesség városa. De hogyan hívták eredetileg ezt a várost? Mit tudunk erről? Kérem, hogy lapozzanak velem a zsidókhoz írott levélhez, és ez pedig a 261. oldalon van, itt az Új Szövetségben. Zsidókhoz írt levél, és ott a 7. fejezet első 2 verse. Tehát a Zsidókhoz írt levél 7. rész első 2 verse, ez a 261. oldal. ahol azt találjuk, hogy ez a Melkisédek Sálem vagy Sálóm királya, tehát volt egy ilyen város valamikor, évezredekkel ezelőtt, még nem Jeruzsálem, csak Sálem, Sálóm, és volt egy Melkisédek nevű pap, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozott, és őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is, vagy elsősorban is magyarázat szerint igazság királya, ugye Melkicedek, Melkisédek, ahogy mi mondjuk, az igazság királya, azután pedig Sálem, vagy Sálóm királya is, azaz a békesség királya. Tehát a város neve valamikor ennyi volt, hogy Sálóm, vagy Sálem, azt jelentette, hogy a békesség. A város élén állt egy ember, aki király is volt, és pap is. Ami nagyon ritka a bibliai történelemben, hiszen ha tetszenek lapozni a Bibliát, akkor kitűnik, hogy a királyi tisztség és a papi tisztség általában elvált egymástól. És egyenesen tiltott is volt, hogy valaki király létére papi szolgálatot végezzen, vagy pedig pap létére királyi tisztséget viseljen. Viszont ez az ember Melkisédek, mintha kivétel lett volna, ő magában viselte mind a két tisztséget, király is volt, és pap is, mégpedig olyan méltóság lehetett, hogy maga Ábrahám is kifejezett egyfajta tiszteletet iránta, és később azt olvassuk, hogy mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet, azaz, hogy Melkisédek volt a nagyobb, mert ő megáldotta Ábrahámot, a 7. fejezet első verse szerint, amikor találkoztak, és erre az áldásra válaszul pedig Ábrahám a jövedelme tized részét adta ennek a papnak. Tehát valamikor az ősi időkben, több ezer évvel ezelőtt létező város volt, közelebb itt nem tudunk, hogy hány ember élt, hogy egyáltalán ez a papság ténylegesen mit is jelentett, de nyilvánvalóan Ábrahám elismerte a vezető tisztségét, és kifejezte a tiszteletét, a hódolatát, és tizedet adott a jövedelméből. Lehet azt mondani, hogy ez a város létezett egészen addig, ameddig a zsidó nép Egyiptomból kivonult, elfoglalta Kánaán földjét, de nagyon nehezen tudta a föld bizonyos területeit igazán birtokba venni, vagy elfoglalni, hiszen nagyon erős városállamok léteztek abban az időben, és ott élő kánaáni népek nagyon harciasak voltak, nagyon harcedzettek, így elteltek évtizedek, talán évszázadok is lehet azt mondani, hogy a honfoglalás idejétől egészen addig, amíg ténylegesen ezt a várost be tudták venni, és amennyire ismerjük, ténylegesen Dávid volt az, aki végül oda jutott, hogy ezt a várost, a régi Sálemet fővárossá tette. És az ő nevéhez fűződik az is, hogy ebből a városból végül Izrael fővárosa lett. Azután a történelem tovább pergett, és eljuthatunk az időszámítás előtt 6.-7. századba, amikor is egy új hatalom jelent meg a történelem színpadán, az új babiloni birodalom, élén Nabukodonozor királlyal, aki meghódította ezt a területet, és lerombolta a templomot. Azután 70 év eltelt, majd a nép visszatért, építettek egy újabb templomot. Az idő azt is kikezdte, végül nagy Heródesre kell gondolnunk, aki az időszámításunk előtti évtizedekben hozzálátott ahhoz, hogy a maga korának az egyik csodáját megépítse, amikor is fölépítette újból, és kibővítette udvarokkal, gyönyörű szépé tette, aranylemezekkel burkolta. Egy fenséges épület volt a jeruzsálemi templom, abban az időben, amikor Jézus Krisztus is született. Viszont volt egy ősi profécia, ugyancsak az időszámításunk előtti 6. századtól kezdődően, amelyet Dániel könyvében találunk. Kérem, hogy lapozzanak velem Dániel könyve 9. fejezetéhez, amelyben sajnos egy szomorú profécia van, egy olyan profécia, amely arról beszél, hogy ez a város és benne a templom el fog pusztulni. Dániel 9. fejezete, ez a könyvjelzőtől balra 843. oldalon található. 9. fejezet, 25. és 26. versét olvasom, 843. oldalon. Tudd meg azért, és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Mesiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. És újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a Mesiás, és senkie sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által. És végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Tehát íme egy jövendőlés, amelyet Dániel próféta kapott, egészen közel ahhoz az időhöz, amikor már a 70 év eltelt a babiloni fogságban. És Dániel prófétát az foglalkoztatta, hogy mit fog hozni a jövő. Ugyanaz a kérdés, amely sokszor bennünk is van. Hogy van-e jövőnk? Lesz-e jövőnk? Mit hoz a jövő, ha lesz jövő? És őt, mint zsidó embert nyilvánvalóan az a kérdés foglalkoztatta, hogy mi lesz a templommal. De ebben a néhány mondatban választ kapott a kérdésére. Elsősorban is egy megnyugtató választ, hogy Jeruzsálemet újra fogják építeni. Na az a királyi rendelet, amelynek nyomán ténylegesen újjáépült a város, és saját közigazgatása lehetett, bizonyos értelemben egyfajta autonómiát kapott. Ez időszámításunk előtt 457-ben volt, amikor is egy perzsa uralkodó, Artaxerxész Longimanus adott ki egy rendeletet, amelyről a Bibliában, Esdrás könyvében és Nehémiás könyvében is olvashatunk. Ennek a rendeletnek az volt a lényege, hogy igazán jogi státuszt kaphatott ez a város, közigazgatási státuszt, és ebben a városban tovább folyhatott az élet úgy, mint ahogyan évtizedekkel korábban. De sajnos ez a profécia nem csak egy ilyen szép jövőt rajzol, hanem egy nagyon szomorút is. És elmondja azt, hogy megjelenik a Mesiás fejedelemig lesz 7 hét, és 62 hét, ezek prófétai idők, ugye több évszázadot jelentenek, azután a 62 hét múlva pedig kiirtatik a Mesiás, és nem lesz senkie sem, és a tragédia ezután következik. A Mesiás halála után a várost, és a városon belül a szent helyet a következő fejedelem népe pusztítja el. Josephus Flavius nevéről bizonyára tetszettek hallani, aki kortársa volt bizonyos értelemben Jézusnak, vagy a Jézus utáni időknek, aki szemtanú is volt a jeruzsálemi pusztulásnál. Lényegében ő egy zsidó ember volt, történész, aki átállt a rómaiak oldalára, ezért fölvette a Flavius nevet is a rómaiaktól, de ami igazán maradandót jelentett az ő munkája nyomán, hogy megírta a zsidók történetét, illetve a Zsidó háború című könyvét, és ebben az utóbbiban leírja, hogy a város hogyan pusztult el. Ezek a könyvek magyarul is megtalálhatók, illetve megvásárolhatók, és hát aki szereti ezeket a régi történelmi eseményeket, azt mondhatom, hogy érdemes és hasznos olvasmány, hát jó vastag könyvek ezek természetesen, de ajánlanám mindenkinek, aki szereti a történelmet, olvassa el, hogy milyen különleges világ volt, de ami a profécia szempontjából nagyon lényeges, hogy minden apró részletnek van jelentősége. Ugyanis a profécia nem arról szólt, hogy a következő fejedelem fogja elpusztítani, ugye, aki Titus volt abban az esetben, hanem a népe. Magyarul a katonái. És ahogyan ezt Josephus Flavius leírja a könyvében, Titus mindent megtett, amit emberileg megtehetett, mint hadvezér, hogy visszatartsa a katonáit attól, hogy lerombolják a templomot, vagy felgyújtsák a templomot. De olyan gyűlölet hát alakult ki, és erősödött meg az ostrom évei alatt, mert évekig tartott az ostrom, hogy a római katonákat egyszerűen nem lehetett visszaparancsolni. És nem kellett több, csak egy fáklya. Aztán később több fáklya is következett, és ez a gyönyörű templom porig égett. És a római katonák csak, hogy minden csepp aranyat megtaláljanak, még a köveket is elmozdították, felforgattak mindent, mert olyan hőség keletkezett, amikor a templom égett, hogy a templom belső része faburkolattal volt ellátva, a faburkolatot viszont aranylemezekkel borították, hasonlóan a tetőszerkezet is fából volt, azt is aranylemezekkel burkolták. Olyan hőség keletkezett a tűzvész nyomán, hogy az arany megolvadt és folyt végig a falakon, be a kövek közé, és a katonák mindent elmozgattak, csak hogy egy csepp aranyhoz hozzáférjenek. Ez egy borzalmas pusztulás volt, ahogyan ő leírja, hogy körülbelül 1.100.000 ember halt meg az ostrom alatt, és 97.000 embert vittek rabszolgaként, fogolyként Rómába. A tragédia, amit itt olvastam, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, lehetne azt mondani, hogy tűzözön által, de valójában ugyanaz a pusztítás mértékét tekintve. Teljesen letarolt mindent a tűz, de ami a legszomorúbb, végig tart a háború. Elhatároztatott a pusztulás. Ez a tragédia. Jeruzsálem ma sem a békevárosa. Jeruzsálemben ma sincs béke. És ez a tragédia, hogy a történelem rácáfolt a névre. A névből az következne, hogy a béke helye. És ezért a mai napig, vagy ezzel ellentétesen a mai napig ez a város a robbantások, a terrorcselekmények, azután a visszavágások, ugye bosszú lépések szintere, és lehet azt mondani, hogy nagyon kevés remény van arra, hogy ebben a városban egyszer valaha igazán béke lesz, vagy hogy a templom maga felépül, hogy helyreállítják. De nézzünk még egy másik bibliai proféciát magától Jézustól. Ha lapozunk tovább az Új Szövetség felé, Máté Evangélium a 23. fejezetében, Jézus a halála előtt beszélt a városról, a város jövőjéről, és sajnos ezek a jövendőlések is hát eléggé borulátóak. Máté 23. fejezete, ez a 33. oldalon található, az Új Szövetség elején, és itt a 23. fejezet 37. versét olvasom a 39-ig. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mind addig, míg nem ezt mondjátok, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Mit mondott Jézus erről a városról? Hogy ő, mondjuk így Isten maga a prófétákon keresztül, hányszor akarta egybegyűjteni őket? Hányszor akarta összefogni őket? Hányszor akarta volna megvédeni őket, ahogy a tyúk a szárnyai alá veszi a kis csirkéket, hogy védje őket. És itt van ez a szomorú megállapítás, hogy te nem akartad, mondja Jézus a városnak. És ezért pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Nagyon érdekes, hogy a következő versekben, a 24. fejezet elején azt találjuk, hogy amikor Jézus mindezt elmondta, kimentek a templomból, és a tanítványok megálltak egy pillanatra, és kezdték mutogatni Jézusnak, hogy nézd, mester, hát ez egy gyönyörű épület, ez nem pusztulhat el. Ez az épület meg fog maradni az idők végéig. Pusztulás elképzelhetetlen. És Jézus azt mondja nekik, itt a 24. fejezetben például, második versben, bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. És ez valóban így is történt, így következett. Időszámításunk után 70-ben, amikor is a rómaiak több évi ostrom után végül a várost elfoglalták, lerombolták, felszántották a helyét, és sóval beszórták, hogy ott ne legyen többé semmi sem. Aztán néhány évszázad múlva megjelentek a mohamedánok, mohamedán hódítás, és ott, ahol a templom állt valamikor, a mai napig mohamedán mecset áll. Ennyit tudunk a történelmi Jeruzsálemről. De térjünk vissza a Jelenések könyve 21. fejezetéhez. Vajon ez az új Jeruzsálem igazán milyen is lesz? Mit mond erről a Jelenések könyve? A következőket szeretném olvasni, nem olvasnám az egész hosszú fejezetet, de ajánlom, hogy akinek ideje van otthon, tegye meg, olvass el a 21. fejezet első versétől egészen a 22. fejezet 5. verséig. Ugye a 6. versen már az epilógus következik. De a 21. fejezet első versétől egészen a 22. fejezet 5. verséig tart egy gyönyörű leírás, szimbólumokkal természetesen, egy gyönyörű leírás arról, hogy az új milyen lesz. Miben lesz ez más, miért lesz ez más, miben lesz jobb. Az előbb olvastuk a 21. fejezet első két versét, talán nem olvasnám újra. Itt arról volt szó, hogy a tenger nincs többé, azután, hogy az új Jeruzsálem leszáll Istentől, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. De nézzük az 5. verset. És mondta az, aki a királyi székben ül, ímé mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Isten nem csak Jeruzsálemet akarja újjá teremteni, hanem mindent. Ez a vers arról szól, hogy Isten, amikor a történelem legvégén, mondjuk így a bűntörténete végén, mindent helyre állít, akkor mindent újjátesz. Ez nem a régi javítgatása. Nem azt jelenti, hogy a régit valahogy helyrehozzuk, hanem ahogy János apostol leírja, hogy a régit nem is látta. A régi már nincsen. Minden új. Azután nézzük a 9. verstől tovább, ahol tényleg jelképekkel leírja az apostol, hogy mit is látott. 9. verstől a 14. És jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással teli 7 pohár volt. És szóla nékem, mondván, hier, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Tehát most megint a kép pár második része, most asszonyként mutatja be. Hol úgy írja, hogy a város, az új Jeruzsálem, hol úgy, hogy a bárány mennyasszonya. Most így mondja, hogy megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből. Tehát egyszerűen látni megint, hogy hogy váltogat az apostol a képek között. Hol azt mondja, hogy a bárány felesége, vagy a bárány mennyasszonya, hol azt mondja, hogy a város. Azaz, hogy a kettő ugyanaz. Ahogyan korábban említettem, hogy a Jelenések könyve például Jézust úgy mutatja be, hogy ő a megölött bárány, utána pedig úgy, mint a júdabeli oroszlán. Vagy úgy, hogy ő a Dávid gyökere, utána úgy, hogy ő a Dávid gyökere és ága. De ugyanazt jelenti mind a kettő. És ezek a képpárok arra jók, hogy egy valóságnak több oldalát értsük meg egyszerre, egy olyan valóságot, amelyet igazán nem lehet leírni, mert ez a világ, amiről a Jelenések könyve beszél, már nem az, amit mi megszoktunk itt a Földön, és azt mondjuk, hogy ez egy fa, ez egy épület, ez egy személy, ez egy állat. Nem. Ez a világ egy teljesen más világ, egy más valóság. Egy olyan valóság, amit nem lehet egy vagy két fogalommal leírni, nem tud a proféta más tenni, mint amilyen benyomásai vannak, amilyen élményei vannak, éppen azok alapján írja le azt, hogy most mihez tudná hasonlítani. Hol egy mennyasszonyhoz, hol egy gyönyörű városhoz. És akkor a következőt írja, 11. vers, benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. Azután tovább is nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, a kapukon 12 angyal és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Különös szimbólumok ezek, nem? Az ókori ember egy biztonságos helyet csak úgy tudott elképzelni, hogy magas kőfalak vannak. És Isten így mutatta meg, mert János így értette meg. Másképp nem érthette volna meg. De nem csak, hogy egy erődített városhoz hasonlítja, hanem úgy írja le, mint ahogy annak idején Izrael, amikor a pusztában vándorolt, a szent sátrat szállította. Hogy szállították? Úgy, hogy középen volt Lévi törzse, szétszedhető volt az akkori sátor, szállították az út során, ugye 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában, újra és újra szét kellett szedni a sátrat, össze kellett rakni később, vinni kellett napokon, heteken keresztül, és az az érdekes, hogy a 4 égtáj felől 3-3 törzs vonult, mintha védték volna a templomot vagy a sátrat. És érdekes módon ennek megfelelően azt olvassuk, hogy minden égtáj felé van 3-3 kapu. Mint hogyha egy ilyen kocka formájú építmény lenne, hogy minden égtáj felé 3-3 kapu. És a kapuk fölött pedig a 12 törzs neve. De meglepő módon a városnak van 12 alapja is. És azon a 12 apostol neve van. Ami azt jelenti, hogy ebben a városban már egymás mellé kerül a zsidóság és a kereszténység. Azaz, hogy minden kor, minden hívője ebben a városban van. Már nincsen efézusi gyülekezet, már nincsen szmírnai gyülekezet, már nincsen laodiceai gyülekezet, már csak egyetlen egy van, Jeruzsálem, és Jeruzsálemben minden kor, minden hívője együtt lehet, akár a zsidósághoz tartozik, hiszen minden irányba van 3 kapu, akár a kereszténységhez tartozik, mert a városnak van 12 alapja, a 12 apostol alapján. Azután, ha nézzük a 22. fejezetet, ebben találjuk a legszebb leírást a városról. 3., 4. vers, és semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és a neve homlokukon lesz. Az az érdekes, hogy a Jelenések könyve 17. fejezetében a parázna asszony képét láthatjuk, akinek a homlokán ott van, hogy Babilon. Homlokára azt írták, hogy Babilon, ami zűrzavart jelent. Itt az üdvözülteknél azt olvassuk, hogy a homlokukon az Isten neve van. Látják az ő orcáját, mármint Isten orcáját, és a neve homlokukon lesz. Egy gyönyörű kép arról, hogy Isten mit készít azoknak, akik őt szeretik. Ha most ezután még közelebbről megnézzük a várost, akkor nagyon különös dolgokat fedezhetünk fel. Többször mondtam már, és újra csak azt mondom, hogy a Jelenések könyvében a 7-es számnak különös jelentősége van. Talán tetszenek emlékezni, mit is mondtam a 7-es szám kapcsán, hogy miért olyan fontos a könyvben a 7-es? Mire akar tanítani bennünket Isten a 7-es számon keresztül is? Teremtés történetre, hogyne? Hogy Isten ezt a világot ténylegesen így teremtette, és ez az idő egység, amit mi hétnek nevezünk, valójában a teremtésre mutat vissza. És az a különös, hogy a Jelenések könyvében ez a 7-es, itt az utolsó két fejezetben kétszeres vagy dupla megerősítést nyer. Mert úgy találjuk, hogy ebben az új városban lesz majd 7 új dolog, de hiányozni fog 7 régi dolog. Nézzük ezt a 7-et. Ez a 7 dolog hiányozni fog. Ahogy az előbb olvastam is, hogy János nem látott tengert. Vajon miért nem? Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ha ott nem lesz tenger, akkor az nem lehet szép. Mert hogy a tenger gyönyörű, és a tenger nélkül nem lehet az életet elképzelni. Hát én azt mondtam, hogy a Biblia beszél arról, hogy lesz üvegtenger. A Jelenések könyvében több helyen olvasunk arról, többek között a 4. fejezetben, aztán 15. fejezetben is, hogy üvegtenger van az Isten trónja körül. Valami más lesz, mint amit megszoktunk. Az a fajta valósága, hogy az előbb is mondtam, már nem lesz többé. Nem lesz igazán tenger. De ami talán a legszebb lesz, valószínű a legszebb. Itt a 4. versben azt mondja János apostol, hogy halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. De meglepő az, hogy templom sem lesz. Hogy lehetséges ez? Nem lesz templom? János apostol azt mondja, hogy templomot nem láttam, itt a 21. fejezet, 22. verse, és templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Megint olyan valóság, amit nem tudunk igazán megérteni. Ha ezt a szót halljuk, hogy templom, mire gondolunk? Épületre, nem? János apostol pedig hozzáteszi, hogy valójában mégiscsak lesz a templom, de nem az a templom, amit mi megszoktunk. A bárány a templom. Hogy lehet ezt érteni? Tetszettek olvasni János evangéliumát? János evangéliuma elején Jézus beszélget az emberekkel, és azt mondja nekik, hogy rontsátok le ezt a templomot, és akkor 3 nap alatt majd felépítem. Aztán azt mondják neki, hogy hát ez nevetséges dolog, mert 46 esztendeig épült ez a templom, hát hogy tudod te 3 nap alatt felépíteni? És akkor János apostol egy megjegyzést mond, vagy ír, és abban az van, hogy Jézus pedig a testéről beszélt. Tehát ő a testét tekintette templomnak, és ténylegesen 3. nap fel is támadt. Tehát, hogy rontsátok le ezt a templomot. Úgy kellett érteniük, vagy kellett volna érteniük, hogy Jézus önmagáról beszél. Hogyha őt megölik, akkor a 3. nap fel fog támadni. Tehát helyreállítja a templomot 3 nap alatt. Ha erre gondolunk, akkor már is jobban értjük a Jelenések könyve 21. fejezetét, hogy templomot nem láttam abban, mondja János apostol, legalábbis a templomnak azt a formáját, amelyet addig ismertünk, de nem is ez a fontos, mert az emberi kéz által épült templom, hanem a bárány maga a templom. Azután, ha nézzük tovább, hogy nem lesz nap és hold. 23. vers. Meglepő. Városnak nincs szüksége napra, mondja az apostol, sem holdra, hogy világítsanak. Miért? Mert nagyobb világosság van az Isten jelenlétében. Ezekre az égi testekre nem lesz szükség. Ennek megfelelően éjszaka sem lesz. Ha tetszenek lapozni tovább a 21. fejezet 25. versében, annak a B részében nálam zárójelben van, hogy éjszaka ugyanis ott nem lesz. De hogy nehogy félreértsük, a 22. fejezet 5. versében még egyszer mondja, és ott éjszaka nem lesz. Tetszenek erre emlékezni, ez az én veszőparipám, sokszor azt mondom, hogy ami nagyon fontos, azt a Biblia írója egy adott részen belül kétszer-háromszor elmondja. És ez így van itt is. Ez annyira meghökkent, hogy szinte nem is tudjuk elhinni. Mert mi megszoktuk ezt a ritmust, nem, hogy nappal meg éjszaka, nappal meg éjszaka. Ez a valóság más lesz. És azt mondja János apostol, hogy nem lesz éjszaka. Hatodik dolog. Nem lesz átok. Ezt az előbb olvastam, 22. fejezet, 3. verse. Semmi elátkozott nem lesz többé. Ne tessenek arra gondolni, hogy lesz valahol egy hely a földön, vagy a földön kívül, ahol az átkozottak az örökké valóságon keresztül élni fognak, szenvedni. János apostol azt mondja, hogy ott többé átok nem lesz. Semmilyen formában. Végül az egyik rejtély a fény. Talán tetszenek emlékezni erre, erről is beszéltem, hogy az idő, a fény, az élet, ezek olyan valóságok, amelyekre igazi definíciónk nincsen. De most a fény maga eltűnik, abban a formában, ahogyan eddig ismertük. 22. fejezet 5. verse végén azt találjuk, hogy nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Isten világosítja meg őket. Hiszen az Isten maga világosság. Ezt olvashatjuk például János evangéliumában is, mindjárt az evangélium elején, de olvashatjuk János levelében is. Mind a két helyen azt találjuk, hogy az Isten maga a világosság. Az Istenben nincs is semmi sötétség. Például Jakab apostol ír erről is. Ahol Isten jelen van, ott más fényforrás egyszerűen elveszíti a jelentőségét. De mit ad Isten a hiányzó dolgok helyébe? 7 új dolgot. Nincsen itt már 7 gyülekezet, mint a Jelenések könyve a 2.-3. fejezetében, itt már csak egy gyülekezet van. De ebben az egy gyülekezetben ott van a 2x7-es. 7 dolog, ami megszokott volt, de sajnos a bűnvilágához tartozott, el fog tűnni. Helyette lesz 7 új dolog. Ha ezeket megnézzük, az első Isten sátora, 21. fejezet, 3. verse. Isten sátora. Nyilván ez is egy jelkép, hiszen nem valószínű, hogy Isten sátorban él, de az ókori ember így tudta elgondolni. Az Isten sátora, 21. fejezet, 3. verse. Így hangzik íme, az Isten sátor az emberekkel van. Velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Most már nem úgy, ahogyan az Ószövetségben volt, hogy Mózes láthatta, de ő se igazán az Isten dicsőségét, a többiek nem. Hanem itt a Biblia azt mondja, hogy Isten maga lesz velük, velünk. Ő együtt sátorozik a népével. Milyen világ lesz ez? Könny nélküli világ. Le tudjuk azt képzelni, hogy nem fogunk sírni? El tudjuk képzelni? Hát nagyon nehéz, nem? Nagyon-nagyon nehéz elképzelni, de ez nem baj, ha nehezen képzeljük el, mert gondolkodni fogunk rajta. És a Bibliában, különösen a Jelenések könyvében nagyon sok olyan dolog van, amit nagyon-nagyon nehéz elképzelni, de azért van így, hogy gondolkodjunk. És újra olvassuk el, és gondoljuk végig, hogy ténylegesen mi lesz. Új dolog, Isten dicsősége. 21. fejezet, 11. verse. Benne van az Isten dicsősége, mármint az Új Jeruzsálemben, ahogy olvastuk. A népek hódolata. 21. fejezet, 26. verse. Ez egy érdekes fordítói probléma. A Károli Bibliában így van, hogy a pogányok, itt a görög etnoi, etnos szó van, ami azt jelenti, hogy népek, etnikumok, mi magyarok így mondanánk, etnikumok, népek. A dicsőségét, dicsőségüket és a tisztességüket viszik be a városba. Mindenki tisztelete, Isten iránti tisztelete egyértelmű lesz. Azután az élet vize és az élet fája. 22. fejezet elején azt találjuk, hogy megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És aztán folytatja mindjárt az élet fájával, és a folyóvizen innen is túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva gyümölcsét, és levelei a pogányok, megint a népek gyógyítására valók. Többen kérdezték tőlem, hogy ha ott nem lesz halál, meg gyász, meg fájdalom, meg kiáltás, akkor miért kell a gyógyítás? Tehát miből kell ott még gyógyulni, ha már mindenki egészséges lesz? Tetszenek ismerni ezt a szót, hogy terapeuta? Mi a terapeuta feladata? Mit csinál a terapeuta? A gyógyulás folyamatában, rehabilitációban, ugye segít, hogy az illető vissza tudjon illeszkedni, amennyire lehet, mondjuk egy baleset után, egy súlyos műtét után, valami szerencsétlenség után. Ne talán valamiféle sérülés után, ami maradandó, mégis hogy tudja teljesíteni, vagy meg tudja közelíteni azt a teljesítményt, amit korábban nyújtott. Ezért szükség van egy terapeutára, aki segíti őt a visszailleszkedésben. Lehet azt mondani, hogy ez a fa segíteni fog mindenkit abban, hogy abba az új világba igazán beilleszkedjen. Mások azt kérdezték tőlem, hogy hogy lehet 12 hónap és 12 gyümölcs, amikor ott nem lesz éjszaka. Hát honnan tudjuk majd, hogy melyik a nap, melyik a hónap, melyik a 12. és itt tovább. Mit lehet erre mondani? Azt választottam az illetőnek, lehet, hogy ez nekünk embereknek egyfajta időjelző készülék lesz, annak ellenére, hogy nem lesz idő. De Isten úgy látja jónak, hogy valamilyen formában emlékeztessen bennünket valamire a régi világból, azaz az életfája, életvize. Hol találkozunk először a Bibliában az életfájával? Teremtés történet, megint a teremtés történet. Nem csak a hetes számon keresztül, hanem már az élet fáján keresztül is, amelyhez már nem mehetett az ember a bűneset után, most már szabadon mehet. Bármikor, bármelyik hónapban. Végül az Isten jelenléte. 22. fejezet, 4. verse, így hangzik, látják az ő orcáját, és a neve homlokukon lesz. Végső győzelem. 21. fejezet, 5. 6. verse, és mondta az, aki a királyi székben ül, imé mindent újjáteszek, és mondta nekem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak, és mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Mindent újjáteszek. amikor Isten először megteremtette a világot, a Biblia szerint időt is teremtett, és ehhez a teremtéshez szükséges volt 6 egység plusz 1. 6 plusz 1 nap, azaz a hetes ciklus. Ehhez az újjáteremtéshez már nem kell a hetes ciklus. Csak annyit olvastunk, hogy aki a királyszékben ült, azt mondta, hogy mindent újjáteszek. Következő mondat, mondta nekem, meg lett. Ennyi az egész. Már nem kell 6 nap. Mert nincsenek már napok sem. Már nincsen éjszaka sem. Már nincsen idő sem. Ahogyan eddig ismertük, ez már nincsen. Isten azt mondja, hogy mindent újjáteszek, és a következő pillanatban minden új. Ez ilyen csodálatos. Végső győzelem. Ugyanez a gondolat van a prológusban és az epilógusban is, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Itt is azt olvastam. Mondta nekem, meg lett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. A legcsodálatosabb rész, 21. fejezet 7. verse, aki győz, örökségül nyer mindent. Nem valamit, nem sokat, hanem mindent. Valahogy meg kell birkoznunk ezzel a fogalommal is, nem? De nagyon nehéz. Mert a mi gondolataink mindig csak valami töredékesre irányulnak. Nagyon nehéz, szinte lehetetlen, legalábbis a jelenlegi körülményeink között azt végig gondolni, hogy ténylegesen minden a miénk lehet. Mégis hogy lehet a miénk? Aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istene leszek, ígéri ő, és az fiam lesz nekem. Márpedig, ha valaki fiú, akkor a Biblia szerint örökös. Akár vér szerinti leszármazott, akár örökbefogadott. Az ókori ember egyébként nem tett különbséget, és úgy tudom, hogy ma sincs igazán már különbségtétel a tényleges vérbeli leszármazott és az örökbefogadott gyermek között, legalábbis jogi értelemben nincsen. És itt is ezt találjuk, hogy az az ember, aki győz, örökségül nyer mindent, mert az Isten fia lesz. Ezek az ígéretek ott vannak minden egyes levélnél. Aki győz, tetszének emlékezni, erről beszéltem a múlt héten, aki győz, aki győz, aki győz, különböző ígéreteket kap. Végül minden együtt van az új Jeruzsálemben. Mert aki győz, Isten fia lesz. Ez az, ami a Jelenések könyve egyik csúcsa. Hogy amikor Isten mindent újjáteremt, akkor mindig mindenki, aki ott jelen lesz, aki az élet vizéből iszik, aki az élet fájáról ehet, mindent örökségül nyerhet. Kérném, hogy hajtsuk meg a fejünket, és mondjunk egy csendes imát Isten előtt. Drága Jézusunk, most te hozzád fordulunk, megköszönve néked azt a kegyelmet, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy ebből a világból, amely a könny, a fájdalom, az elmúlás, a halál világa, és bár ebben a világban sok szépség, sok öröm, sok gyönyörűség van, mégis valahogy az elmúlással mindent el fogunk veszíteni. Ennek ellenére köszönjük néked, hogy mégis ez nem a dolgok vége. Ez nem a dolgok végső kiteljesedése. Ez nem az a cél, amely felé te viszed előre a dolgokat, hanem ahogy a Jelenések könyvében találjuk, a dicső Szent Jeruzsálem, a Szent Város. Az a város, amely jelképesen magába foglal mindenkit. Mindazokat, akik bíztak te benned. Most kérjük tőled azt a kegyelmet, hogy segíts minket, hogy a tekintetünket előre irányítsuk e felé, a város felé. És ha bármikor rád gondolunk, gondoljunk a Sálomra, a békességre, gondoljunk a városra, amelyet te készítesz, amely olyan gyönyörű lesz, mint amilyen gyönyörű egy mennyasszony, amikor készül a menyegzőre. És ezért most megköszönjük néked, hogy mindezt ajándékba akarod adni nekünk. Segíts, hogy őszintén el tudjuk fogadni tőled. És ezért előre köszönetet is mondunk. Kérünk, fogadd el így imádságunkat a Jézus nevéért. Amen. Köszönöm szépen a figyelmüket.